Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Türelmesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és bizalommal kell várnunk Isten idejét és módszereit. Ő hűséges az ígéreteihez. Ha erre emlékezünk, akkor újra gondolhatjuk az eddig megtett útjainkat, és új lendületet adhatunk az álmainknak, anélkül, hogy engednénk a belső szomorúságnak és a bizalmatlanságnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Magyar örökség díjjal ismerték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási tevékenységét, írja az egyetem a közösségi oldalán. Az elismerést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor vette át szombaton Budapesten a Rádai Ház dísztermében. A Magyar Örökség díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, amelyek, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a magyar szellem láthatatlan múzeumát. Takaró Mihály József Attila díjas író, irodalomtörténész az eseményen úgy fogalmazott. A 250 éve tartó alázatos munka, krisztusi hit, nemzeti elkötelezettség összpontosul abban az eredményben, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógus képzését valóban magyar örökséggé teszi. Magyarország olyan Európai Uniós elnökségi időszakot szeretne lebonyolítani, amely valóban képes arra, hogy feltámassza és a padlóról felállítsa az Európai Uniót, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs szerint az uniós elnökség olyan lehetőség, amit ki kell használni, hogy Európa erősebb legyen, és a magyar nemzeti érdeket minél jobban tudják uniós szinten is képviselni. Az igazgató Orbán Viktor miniszterelnöknek a napokban Rómába, Párizsba és Berlinbe tervezett látogatásáról azt mondta, az elnökséget megelőzően minden elnökségi vezetés intenzív konzultációt folytat a legfontosabb tagállamok vezetőivel, tájékoztatja őket az elnökségi programról, politikai támogatást kér. Ingyenesen letölthető a gondosóra új alkalmazása, amely mostantól még nagyobb biztonságot nyújt használóinak. Jelentette be a közösségi oldalán a miniszterelnök főtanácsadója, kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt közölte, az applikációt a gondosóra felhasználói és hozzátartozóik is letölthetik telefonjukra. Így értesítést kaphatnak, ha az idős ember veszélybe kerül. Továbbá az alkalmazás segítségével nyomon követhetik az ezzel kapcsolatos legfrissebb információkat. Magyarországon több ezer gyermek él egyes típusú cukorbetegséggel. A családokért felelős államtitkárság célja, hogy a betegséggel kapcsolatos tudnivalók minél szélesebb körben ismerté váljanak, ezzel is segítve az érintett családokat és közvetlen környezetüket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a távirat irodával. Hornung Ágnes a közleményében hozzátette, ezt szolgálja az immáron 5. alkalommal meghirdetett 100 millió forint keretösszegű pályázat, amelyre civil szervezetek jelentkezhetnek 2024. július 1-ig a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő pályázati felületén a www.nktk.gov.hu oldalon. A pályázatnak köszönhetően az elmúlt években számos, a gyermekeknek és a családjuknak, valamint az érintettekkel kapcsolatba kerülő felnőtteknek, például óvodapedagógusoknak, tanároknak szóló kiadvány, tájékoztató anyag jelent meg, valamint számos rendezvény valósult meg. Mindez jelentős segítséget jelentett az egyes típusú diabétesszel élő gyermekeknek és családjuknak, írta. A magyar labdarúgó válogatott a 101. percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte Skóciát vasárnap a németországi Európa-bajnokság utolsó fordulós csapatmérkőzésén Stuttgartban. Ezzel megőrizte esélyét a nyolcaddöntőbe jutásra. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, és általában kevés felhő valószínű. Reggel még előfordulhat délnyugaton délen csapadék, majd ott is megszűnik. Az északi-északkeleti szél több felé lesz élénk, a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten keleten néhol erős. A hőmérséklet napközben 26 és 31 fok között valószínű. A délkeleti határnál lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk múlt heti témánkat a nyári időszakhoz köthető leggyakoribb megbetegedésekről, vendégünkkel dr. Herceg László egriházi orvossal. Ez alkalommal a kullancsok elleni védekezésről, az általuk okozott megbetegedésekről, kezelésükről, valamint a napsugárzás elleni védelem fontosságáról beszélgetünk. Adásunk a 2023. július 17-i műsor ismétlése. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nyáron ugye kinyárunk a természetben, mivel szoktunk találkozni. Most így elesünk a kavicsos úton, meg egyebek, hát most erre nem térnék ki. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy hogy kell egy ilyen dolgot kezelni. Viszont találkozhatunk olyan élőlényekkel, amelyek, hogy is mondjam, kárt okozhatnak nekünk.
Például a kullancs.
Pontosan erre gondoltam. Tehát a kullancs az, ami hát egy márciustól októberig jelenti igazán a veszélyt számunkra. A téli időszakban ezek a kullancsok általában alszanak, hogyha jó nagy kemény tél van, akkor el is pusztulnak. Ha viszont nincs elég kemény tél, akkor akár a hó alatt, vagy levelek alatt, vagy olyan helyeken, amelyek a hidegtől védettebbek, szépen átélik ezt az időszakot.
Most azért készülhetünk erre. Mert hogy nem volt olyan kemény tél.
Így van, pontosan. Tehát ilyenkor sokkal jobban szaporodnak a kullancsok. És a kullancsok hát leggyakoribb négyféle betegséget terjesztenek. Na, kezdjük azzal, hogy nagyon sokféle kullancs van. Van olyan, ami az emberre veszélytelen, például a kutya kullancs, és van olyan, ami az emberre veszélyes, ilyen a lovakat is megtámadó kullancs, illetve nagyon sokféle van még, ami az embereket is megtámadja. Hát most egy ilyen néhány milliméteres élőlényről beszélünk a testünkhöz képest, azért megtámadás, ez elég furcsa, de azért mondhatom, hogy megtámad, mert ránk akaszkodik, és ahhoz, hogy ő életben maradjon, a testnedveinket szívja elsősorban a vért. És miért nem veszük észre? Azért, mert ez a kis huncut állatka, van egy ilyen kis szúró szájszerve, és mielőtt ő elkezdene szúrni, mivel nagyon kicsi méretű, tehát egy gombos tűfejnyi körülbelül, vagy a nagyobb kullancsok színes gombos tűfejnyiek, amikor még nem laktak jól, másznak a bőrön, szeretik a sötét, és olyan helyeket, ahol nagyon erős napfényt nem szeretik, ahol egy kicsit olyan nedvesebb a környezet, illetve azokat a bőrterületeket, ahol vékonyabb a bőr. Tehát a tenyerünkön például, ahol vastagabb a bőr, a fogás, meg a talpunkon, nem találunk soha kullancsot. Igen. De olyan helyeken a hajlatokban, ahol ugye vékonyabb a bőr, a többnyire a ruhával takart felületeken, ott megtalálják azt a kis helyet, ahol azt mondja, na itt elég vékonynak érzékelni, mert van egy nagyon jó hőérzékelőjük, annak alapján találják meg a melegvérű állatokat, és ezért kapaszkodnak oda föl rájuk, mert érzik a meleget, tehát ők abba az irányba mennek. A nagy meleget azért nem szeretik, mert hogyha a környezeti hőmérséklet is nagyon meleg, akkor eltévednek. Viszont hogyha a környezeti hőmérséklethez képest az élőlény hőmérsékletét, a melegvérű állatok hőmérsékletét érzik, akkor az a vezérfonál, tehát tudják, hogy hova menjenek. Na, visszakanyarodva ide, tehát a szájszervük az olyan, hogy mielőtt behatolna a bőrbe, még csak a felületen megkapaszkodik, és egyből kibocsájt magából érzéstelenítő anyagot, ami által nem érezzük meg, hogy belénk szúrja a kis szívó szájszervét. És amikor megtelepedett, onnantól kezdve táplálkozik testnedvünkből, vérünkből, és ráadásul azt csinálja, hogy ahhoz, hogy ezt a kis szájszervét is be tudja szúrni, még egy kis nyálat is kibocsájt, ugye ebben a saját nyálát, ebben van benne az érzéstelenítő anyag is, illetve egy kicsit úgy oldalazítja is azt a területet, ahol ő a hám rétegeken keresztül be akar hatolni, És van, amelyik kullancsnál már a nyálban is lehet bizonyos kórokozó, de van olyan kullancs, amelyik a nyálával nem, viszont a gyomor bennékével, amiben benne van a kórokozó, már meg tud minket fertőzni. Hogyan? Úgyhogy ő elkezdi megszívni magát, és amikor teleszívta magát, akkor érzi, hogy feszül, és akkor mondjam azt, hogy visszaöklendezi az elfogyasztott testnedvünket, és ezáltal már belénk fecskendezi a kórokozóját is. Na most mi a huncutság, hogy a kullancsnak az egészen pici, mondjam azt, hogy bébi kullancs, tehát még nem ivarérett, az úgynevezett imágó már képes erre a táplálkozásra. Ez nagyon pici, tehát gombostű fejnél is kisebbről van szó, és mivel kisebb a lény, ezért ő fertőzőképesebb, mert hamarabb teleszívja magát, és hamarabb visszafecskendez. Egy nagyobb, érett kullancs, amelyik már ivarérett és szaporodásra kész, az nagyobb testű, annak hosszabb idő kell, akár 72 óra is, míg jól teleszívja magát. Egy ilyen pici imágó kullancsnak néhány óra, tehát egy ilyen 12 órán belüli időszak is elég ahhoz, hogy ő már oda-vissza, tehát szívja a nedvünket, és vissza is adjon belőle nekünk már a kórokozóval együtt. Úgyhogy amivel leginkább meg lehet előzni ezt a problémát, hogy kullanccsal találkozzunk, hát vannak ezek a különböző riasztó, kencék, sprék, egyebek, ez vagy működik, vagy nem, vagy kellemes szaga van, vagy kellemetlen, vagy irritál minket, vagy nem, szóval nem olyan 100%-os. Olyan területeken, ahol az aljnövény, ahol szokott élni, az aljnövényzeten telepszik meg, többnyire kicsit ilyen inkább a nedvesebb, árnyékos helyeken, mert ugye mondtam már, hogy nem szereti a nagy meleget, meg akkor érzi, hogy akkor a környezetéhez képest hol van melegebb, és akkor oda megy. Tehát az aljnövényzet. Tehát nem úgy van, hogy a magas fáról a nyakunkba ugrik, és nem, azt felejtsük el. Tehát nem bír sokat mászni. Tehát, hogyha felszedünk a környezetbe, ott sétálunk a fűben egy kullancsot, akkor az megy valameddig a testünkön, 1-2 métert tud menni, mert utána kifáradt kész, tehát nincs ehhez elég energiája, ő nem egy mászós fajta. Megtalálja a legközelebbi megfelelő helyet számára, és ott megtelepszik. Tehát aljnövényzetről lehet felszedni, az azt jelenti, hogy olyan öltözékbe kell ilyen kullancs által fertőzöttnek tekinthető helyre menni, hogyha zoknit ráhúzzuk kívülről a nadrág szárára, akkor ezzel mechanikus akadályt képezünk. Tehát ugye itt, vagy hogyha lefekszünk valahova a földre, akkor lehetőség szerint olyan takarót vegyünk magunkkal, ami jóval szélesebb, meg hosszabb, mint mi, tehát ne lógjunk rá az aljnövényzetre, mert észrevétlenül olyan pici a teste, hogy nem veszük észre, hogy mászik rajtunk, és megkeresi a megfelelő helyet, és hogyha ilyen helyen jártunk, akkor jön a kullancsvizit, tehát este, amikor hazaérkeztünk, akkor hát nyilván magunkat mindenütt nem látjuk, de megkérünk valakit a családból, vagy a környezetünkből, hogy ugyan nézze már meg az én általam nem látható testfelületeket, hogy nincs-e ilyen. És nem csak az erdőben, hanem a kertekben is, a kultúrát kertekben is vannak kullancsok. Nincsenek igazán elriasztó kerti növények, amelyek megakadályoznák a kullancsnak a bejövetelét. Hogyan terjednek a kullancsok? Hát egyrészt úgy, hogy néhány métert odébb tud mászni, hát ez neki kevés. Mindenképpen tömegközlekedést vesznek igénybe, vagyis rákapaszkodnak egy állatra, ez lehet madár, lehet egy egyemlős állat, az a lényeg, hogy melegvérű legyen, és az viszi magával egy másik helyre, hogyha az ott megszívta magát, akkor leugrik róla, vagy hát a megkapaszkodása megszűnik, mert jól lakott, akkor lepottyan róla, és akkor már is új helyen van. Tehát mindenképpen szállítatja magát a kullancs. Melyek azok a területek Magyarországon, amelyek a legfrekventáltabbak ilyen szempontból? Somogyi régió, a Zalai régió, és itt a Nógrádi régió, illetve a Bükki régió. Ezen a területen vannak leginkább, és hát melyek azok a kórokozók, amelyek, illetve melyek a betegség, amely leggyakrabban. Ugye hallottunk már nagyon sokat a Lyme-kórról, a kullancs enkefalitis agyvelő és agyhátsó gyulladásról, van egy Tibola nevezetű betegség, amit egy magyar Lakos András nevezett el, ennek ő fedezte föl, ő a kullancs specialista Magyarországon, akadémikus is, illetve van egy ilyen nyúlpestisnek nevezett tularémia nevezetű betegség. Kezdjük el az elején, a lánykor. Borrelia burgdorferi nevezetű kórokozó, ez egy baktérium. Simán el van mindenféle kórokozás nélkül a kullancsban, viszont hogyha egy emlő szervezetbe kerül, akkor sajnos ott elég komoly gyulladásos folyamatokat indíthat el. Tehát a vérünkbe kerülve elkezd szaporodni ez a Lyme betegség. Mik a kezdeti tünetek? Tehát nyilván, hogyha találkozunk egy kullancsal, vagy ha nem is veszük észre, mert mondjuk egy kicsi kullancs volt, és akkor megszívta magát, lelöködött, csak azt látjuk, hogy valami kis piros pötty megjelenik rajtunk, nem viszket. Általában nem szokott viszketni, hanem valami kis piros pötty van ott. És hogyha azt figyeljük, hogy néhány nap múlva elkezd ez a piros pötty kiterjedni, tehát
ez a bekokárdásod?
Vándorol, így van, ez a kokárdára emlékeztető. Úgy hívják, hogy eritéma migráns, tehát nem migráns. Ugye a migráns az vándorló.
Igen.
Tehát egy vándorló piros folt, ez azt jelenti, hogy szépen növekszik egy ilyen kis piros gyűrűként. Van, amikor még kicsi 5 centi alatt van, lehet, hogy az egész egy egybefolyó piros folt, de hogy telik az idő, mondjuk egy 8-10 centis lesz már, akkor belül elkezd kivilágosodni, és kívül még megmarad egy piros gyűrű. És hogyha ez hosszú ideig fönnáll, láttunk már olyanokat, hogy egy egész végtagra terjed ki, és akkor már csak a két szélét láttunk, de a közepét már nem, mert ugye csak fölül, mit tudom én, a karját csípte meg, a vállánál láttuk egy piros csíkot, meg a könyökénél, mert ugye a nagy kör az úgy fut körbe, hogy aztán szinte összeért, csak a közepe marad. Tehát azért érdemes, ha aki ilyen helyen jár, akkor, és különösen, hogyha felfedezte, hogy volt kullancs, akkor kezdje figyelni a szúrás helyét, hogy van-e valami bőrreakció. Az esetek jó részében ez útba igazító a Lyme-kor keletkezésére, de vannak olyan esetek, amikor semmilyen bőrtünet nincs. Tehát, ha valaki kullancs csípés szenvedett el, azért figyeljen önmagára, és jegyezze meg lehetőség szerint egy dátumot, vagy írja fel a naptárba, hogy na, akkor észleltem, vagy kiszedtem magamból egy kullancsot. Mert ez a késői kullancs Lyme-kor esetén útbaigazító lehet. Késői időszakban, hát igen, néhány napon belül, vagy néhány héten, vagy hét után jelenhet meg ez az eritéma migráns, ez a piros gyűrű. Aztán el is múlik, lehet, hogy újra megjelenik. Hogyha nem volt semmiféle bőrtünet, akkor is előjöhetnek akár hónapokkal később olyan megbetegedésre utaló tünetek, mint ízületi fájdalom. Jellegzetesen a térdet, csípőízületet szokta megtámadni, hát a térd a legfeltűnőbb, mert szépen földagad, de többnyire szimmetrikus mind a két ízületben.
Thank you.
Mi van akkor, hogyha nincs tünet? Hogyan fogjuk ezt észrevenni?
Tehát, ha nincsenek bevezető bőrtünetek, akkor a későbbiekben hónapokkal, vagy akár évekkel később is megjelenhetnek különféle panaszok. A leggyakoribb az ízületi megbetegedés, tehát kullancsípést követően néhány hónappal teljesen indokolatlan, egyszer csak bedagad a térd. Ilyen feszülő, kellemetlen fájdalomérzés van, nincs bepirosodva, csak egy ilyen duzzanat van, és egy olyan nagyon kellemetlen, nem túl éles, de azért még nyugalomban is jelenlévő fájdalom az ízületben. A leggyakoribb a térdizület, de más ízületeket is érinthet. Nem ritka az, hogyha valakinek a fej környékén volt a kullancscsípés, lehet, hogy nem is emlékszik rá, füle mögött, vagy egyéb ilyen más helyen, hogy később például egy féloldali arcideg bénulás alakul ki. Lehetnek idegrendszeri tünetei, ez már a súlyosabb kórforma, amikor ilyen szédülés, fejfájás, és akár ilyen enyhe, bizsergéses, akár ilyen diszkrét bénulásos tünetek is megjelenhetnek. És van olyan forma, amikor például ez a baktérium a szívizomzatot támadja meg, és akkor szívizomgyulladás alakul ki, akár olyan ingervezetési zavarral, hogy volt már olyan eset nem egy alkalommal, amikor ez a késői szövődményként a szívizomgyulladás gyakorlatilag olyan alacsony frekvenciai szívműködést okozott, tehát olyan ritkán dobbant a szív, hogy már pacemaker kellett, tehát ilyen szívritmus szabályzót kellett beültetni átmenetileg, hogy azon a kritikus időszakon, amíg a kezelés megtörtént, meg lehessen szüntetni a betegséget. Tehát nagyon fontos megjegyezni, hogy ha valakinek volt kullancscsípése, hogy utána néhány hónapig figyeljen ezekre a tünetekre, mert hogyha megjelenik valami, amire nem tudja, hogy mi az oka, de hogy ez most hogy jött elő, akkor gondoljon vissza rá, hogy hoppá, nézzük meg ezt. Korai időszakban szerológiai vizsgálattal, tehát vérből vett mintával nem lehet kimutatni még a Lyme-kort, mert hosszú idő kell hozzá, hetek, hónapok kellenek hozzá, míg az ellenanyag szint megjelenik, amivel a diagnosztika tud bármit is kezdeni. Tehát amikor megvan ez a jellegzetes kokárda tünet, akkor semmi értelme ilyen vizsgálatokat végezni, hanem jellegzetes, akkor el kell kezdeni a speciális antibiotikum kezelést, ami hetekig tart. Tehát ezzel mindenképpen meg kell keresni, vagy a házi orvost, aki ha ért hozzá, akkor elindítja a kezelést, vagy hogyha bizonytalan benne, akkor elküldi specialistához, aki megállapítja, és ez nem is kell ilyenkor teljesen fölösleges vérvétel, meg ilyen szerológiai vizsgálat, hanem akkor elkezdik a megfelelő antibiotikus kezelést. A vérvétel az egy bonyolult dolog, mert ott ilyen savó párokat kell nézni, hogy akkor változott, nem változott, tehát ez egy ilyen diagnosztikája sem, hogy is mondjam, csak olyan egyszerű ennek a késői Lyme-kornak. Viszont nagyon fontos, hogyha tudom, hogy volt kullancscsípés, megjelennek ilyen tünetek, akkor jön a labordiagnosztika és a megfelelő antibiotikus kezelés, mert ez kezelhető. Nagyon ritka az, amikor valakinek tartós szövődmény alakulna ki. Fontos arról beszélni, hogy hogyan lehet megelőzni a fertőzést. Ha felfedeztem a kullancsot, akkor azt onnan érdemes minél hamarabb eltávolítani. Na most milyen módon? Tehát ez ilyen bedörzsölés, meg vízzel
kenegetés, széles skálán mozog az, hogy milyen
kenőcs,
tippek
meg ilyesmi, ezt felejtsük el. Egyetlen normális módszer van, hogyha eltávolítjuk a kullancsot úgy, hogy minél közelebb a szúrási ponthoz, tehát a testéhez ne nagyon érjünk hozzá, hanem a fejénél, a szájszervénél próbáljuk meg valahogy megragadni. Erre legalkalmasabb egy olyan hegyes csipesz, ami nem préseli össze a testét, hanem csak ahhoz a ponthoz nyúlok hozzá, ahol belekapaszkodott a bőrünkbe. Tehát ezt így, hogyha egy nagyobb kullancsról van szó, az ember szinte így tudja mozgatni, mint egy ilyen nyeles szemölcsöt, úgy tudja magán mozgatni a kullancsot, akkor úgy érdemes, hogy ugye a kullancs úgy támaszkodik fel a bőrünkön, hogy a lábaival kapaszkodik, és beszúrja a szájszervét, tehát egy kicsit ilyen ferdén. Mondjam azt, hogy ránk hasal. De most, hogyha úgy közelítjük meg, hogy amerről ránk hasalt, onnan nyúlunk alá, akkor biztos, hogy elakad a csipesz, vagy például egy tök egyszerű dolog, cérdát bárhol, bármikor, akár a ruhánkból kihúzva is elő tudunk venni, hogy onnan abból arról az oldalról közelítek, és simítom alá a cérnaszálat, ahol ő ráfeküdt a bőrömre, és akkor meghúzom a cérnát a szájánál, és fogom, és ahogy ráhurkoltam a cérnát, puk, kihúzom. Nem baj, ha beszakad a szájszerve, nem a feje szokott beszakadni, mert a feje az kívül marad. Ha a szájszerve beszakad, nem probléma. Nem kell piszkálni, nem kell vele semmit se csinálni, mert hogyha elkezdem piszkálni, akkor valószínűleg be fogom fertőzni a bőrt, és akkor tényleg lesz gyulladás, meg minden szövődmény. Ott van benne viszonylag felületes, hogy nem mélyül be annyira az írharétegig, ahogy a bőrünk frissül, ahogy hámlik, úgy szépen ez szépen ki fog löködni, hogyha egy kicsit mélyebbre hatolt, akkor is az immunrendszerünk az ott egy ilyen kis helyi gyulladást, egy piros pöttyöt, foltot kialakít, és hogyha mondjuk egy hét után már nem látjuk, csak legfeljebb egy még kisebbé váló piros pöttyöt, az azt jelenti, hogy a szervezetünk kilökte magából ezt a bennünk maradó kis kullanyszájszervet, tehát ettől nem kell férni. Utána viszont figyeljük a környezetet, hogy megjelenik-e esetleg akár hetekkel később egy ilyen piros folt vagy piros gyűrű. Úgyhogy a kullancs eltávolítására vagy egy úgynevezett szálkacsipesz, vagy pedig ez a cérnás módszer a legjobb. Vannak az úgynevezett kullancskanalak, ami hát van közt egészen jó, ami úgy néz ki, mint régen volt ez a rajzszög eltávolító kis eszköz, mint egy ilyen villa, ahhoz hasonló, csak piciben. Azt is szintén így alá kell csúsztatni a kullancs hasa alá, és akkor egy ilyen mozdulattal az ember beszorítja oda a kis villába a kullancs fejét, és akkor gyakorlatilag kihúzza.
Tehát nem csavargatjuk.
Nem csavargatjuk, semmit nem
csinálunk. Nem öntögetünk
egy irányba, és lehetőség szerint abba az irányba, amerről ő beszúrt, abba az irányba húzzuk, mert hogyha abba az irányba húzzuk, akkor kevésbé szakad be. Hogyha keresztbe vagy más irányba húzzuk, akkor meg az lesz a következménye, hogy betörjük a kis kullancs szájszervét. Vannak ilyen kullancs kanalak, de van, amelyik meglehetősen igénytelen vacak műanyagból készül, patikákban kapható. Nem mindegyik igazán alkalmas erre. Én azt mondom, hogy a cérna, meg a szálka csipesz, tehát egy ilyen hegyes csipesz, még azt is lehet, hogy ha valakinek olyan szemöldök csipesze van, ami csak az élével zár össze, és nem annyira lapos, tehát nincsen nagy felfekvő felülete, azzal is a hegyével oda lehet nyúlni a kullancs fejéhez, és csak az a lényeg, hogy ne csináljunk injekciós fecskendőt a kullancsból, tehát ha megnyomjuk a potrohát, vagy elkezdjük bármivel izgatni, dörzsölgetjük, simogatjuk, kenőcsöt teszünk rá, akkor ez biztos, hogy védekezni fog, és belénk öklendezi a kórokozóját. Arra nincs szükségünk.
Mert hogy ugye pont az a veszélye annak, amikor ráöntögetünk dolgokat, hogy ő elkezd fulladozni, és ennek nyomán fogja majd visszaöklendezni ő a beltartalmát.
Pontosan így van. Na most beszéljünk a másik betegségről, tehát a Lyme-kor antibiotikummal kezelhető, bízzuk szakemberre, tehát otthon levő antibiotikon ne kezdjük el, mert lehet, hogy csak eltompítjuk a tüneteket, és akkor egy később komoly szövődményt okozó igazi késői Lyme-betegség alakul ki, arra semmi szükség. A másik az úgynevezett kullancs enkefalitis, ez egy vírus. Hát azt kell mondjam, hogy mióta elterjedtek a védőoltások Magyarországon, kétféle védőoltás van forgalomban, azóta az éves 300-ról, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, kb. 50-re, tehát egy hatodára csökkent a felismert esetek száma, tehát jóval kevesebb, úgyhogy hatékony a védőoltás. Nincs olyan, ha már az védőoltásról beszélünk, hogy kullancs elleni védőoltás. A kullancs ellen nem véd semmi, csak hogyha fizikailag védjük magunkat. Ez a védőoltás csak a kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártya gyulladást okozó vírus ellen van. Ez egy oltási sorozatból áll. Hogyha valaki olyan helyen jár, vagy szándékozik járni, ahol esetleg kullancs veszély van, akkor jó, hogyha felkészül erre, mégpedig a téli időszakban.
Tehát márciust megelőzően már érdemes
így
elkezdeni.
Van. Annyira márciust megelőzően, hogy a normális oltási séma az úgy néz ki, hogy van egy nulladik napon beadott oltás, tehát ez az első. Az ismétlő oltás az egy hónap múlva következik, és a megerősítő oltás az egy év múlva. Tehát az első oltáshoz képest egy hónap, illetve 12 hónap. Ez a komplett immunitást adja. De már a második oltás utáni héten kezd kialakulni a védekező képesség. Tehát ebből a szempontból mindenképpen jó, hogyha megengedjük ezt az időszakot.
Ha már védőoltás, hogy ez a védőoltás meddig fog nekünk védelmet biztosítani?
Ezt a védőoltást érdemes megismételni 3 év múlva, és azt követően 5 évenként. Abban az esetben, hogyha valaki, és ez 60 éves korig körülbelül, azt látjuk, hogy a szervezet immunmemóriája 60 éves kor után már kezd hanyatlani. Ilyenkor azt mondjuk, hogy ha valaki ilyen veszélyeztető helyen jár, akkor 3 évente ismételtesse meg a védőoltást 60 éves kor után. Tehát fölösleges 3 évente beadni, csak a 4. oltást adjuk 3 évente, és utána 5 évente lehet az ismétlést, hogy ne felejts el a szervezet. Van egy úgynevezett gyorsított séma, amikor valaki azt mondja, hogy húha, elfelejtettem beadatni, akkor most mit csináljak? Akkor gyakorlatilag 1 héttel, vagy maximum 2 héttel az első oltás után beadhatunk egyet, még egyet, mert mindig csak a második oltás után kezdődik a védekezés kialakulása, de ahhoz is kell még legalább 1 hét. Tehát azt mondom, hogy gyorsított séma, megkapta a 0. napon, utána megkapja 2 hét múlva, és körülbelül az elsőhöz képest, az 3 hét múlva várható, hogy elindul. Viszont ennél is meg kell ismételni, tehát nem hagyhatom ki úgy a 3 oltást, hogy kell még 1 hónap múlva az igazi megerősítő oltás, és az 1 éves időszakban pedig az emlékeztető oltás. Tehát a gyorsított sémánál 4 oltás van, a normál sémánál 3 oltás van 1 évben, és utána 3-5 évente ismétlendő.
És akkor ez a védőoltás véd a kullancs enkefalitisz ellen?
Így van, pontosan. Ezt tud minket megvédeni, mert hogyha kialakult már az idegrendszeri gyulladás, aminek jellegzetes tünetei fejfájás, hányás, úgynevezett kétfázisú lezajlása van ennek, tehát amikor elkezdődik, ez néhány héten belül egyébként megjelenik, vagy akár 1 héten belül is a kullancs csípés után, de megjelenik egy-két napig, vagy maximum 3 napig tartó egy ilyen kellemetlen rossz közérzet, ilyen izomfájdalmak, hányinger, láz, vagy hőemelkedés, aztán az úgy lecseng, és akkor elkövetkezik még mondjuk egy ilyen 4-5 nap, vagy 1 hét, amikor egyszer csak megjelenik egy erőteljes láz, nagyon erős fejfájás, hányinger és idegrendszeri tünetek. Tehát akár ilyen bénulásos tünetek megjelenhetnek, na az már a 2. fázis. Az a baj, hogy a kullancs enkefalitisz okozó vírusnak nincs ellenszere, tehát nincs gyógyszere. Ilyenkor csak bizonyos gyulladáscsökkentő kezeléseket tudnak adni. Van úgy, hogy például a szteroiddal nagyon óvatosan kell bánni, mert van úgy, hogy rontja a szteroid adása ezeket a tüneteket, és az eseteknek körülbelül 10%-ában visszamaradhat valamilyen maradványtünet. Nem tudom, hogy gondolom a hallgatók közül sokan emlékeznek most Pacsaroltára, aki világbajnok tájfutó volt. Ő neki azért tört ketté ez a karrierje, mert talán egy zalai versenyen összeszedett egy ilyen kullancsenkefalitiszt, akkor még nem ismertük ennyire ezeket a dolgokat, és utána neki komoly mozgászavar problémája maradt vissza, tehát nem tudott úgy teljesíteni, és ő indította el azt a mozgalmat, aminek az volt a jelszava, hogy a láb mindig kéznél van, tehát hogy a saját egészségünkért fussunk, ő egészen idős koráig, hát néhány éve meghalt, mindig futott, mert azt mondta, hogy a láb az mindig kéznél van, és a futás az egészséges. Szóval egy életre szóló idézővel megnyomorodást is okozhat. 1%-nál kevesebb a halálozása, de hát azért a 100 emberből egy, azért annak az egynek az is sok. Úgyhogy ezzel vigyázni kell. tibola. Az milyen betegség? A tibola az általában a lovakra fölkapaszkodó kullancs emberre való átterjedése kapcsán írták le először. Érdekes módon többnyire a hajas fejbőrt és valahol itt a nyakszírt környékén támadja meg. És a jellegzetes tünete az, hogy egy ilyen fájdalmas csomó keletkezik, ami egészen el is gennyedhet, tehát ilyen komoly gyulladást okozhat, és a regionális, tehát ahhoz a területhez tartozó nyirokcsomók megnagyobbodnak, és láttunk már olyat, hogy ott is ilyen gennyes beolvadás alakul ki. Tehát kullancs csípés a fejen, egészen nagyra szívja magát ez a kullancs, tehát olyan akár borsó nagyságúra is, ez egy másfajta kullancs, a hagyományos.
Egyébként ilyen, is nagyobb, borsó vagy szem,
egy nagyobb, igen. Uh-huh. Egy ilyen testesebb, és mondom, nagyon gyakran a ló a közvetítő vektor, tehát kapta meg, aztán valahogy a lóval a foglalkozás során átmegy az emberre, hogy miért ez a nyakszír tarkótáji rész a kedvenc helye, nem tudjuk, de a lányoknál, illetve a hosszú hajú férfiaknál szokott valahogy ezt a területet keresi, és hát elég komoly ilyen helyi gyulladásos tüneteket tud kialakítani. Mivel elég feltűnő jelenséget okoz, ezért késői szövődménye nem nagyon ismert, mert akkor, amikor elkezdenek nőni, a nyirokcsomók jön, egy lázas állapot, akkor már orvoshoz fordulnak, és akkor ezt megfelelő módon tudják kezelni.
Itt mi a kezelési mód egyébként?
Hát ezt mindig infektológusra kell bízni, és akkor ő fogja megtalálni ennek a módját. Én azt mondom, hogy ezzel mindenképpen szakemberhez kell fordulni. És van még ez a nyúlpest is, vagy tularémia, ami egyébként nem csak a nyulaknál, hanem a szabadon élő rákcsáróknál sem ritka. Ezt a kullancs is tudja terjeszteni, de egyébként érdekes módon ilyen rákcsálóknak a vizeletével is terjed, tehát hogyha valaki például egy ilyen rákcsálóhoz úgy nyúl hozzá, hogy sebes a keze, akkor a seben keresztül ez a vizelettel szennyezett és ott abban élő baktérium bekerülhet a szervezetbe. Nyirokcsomó gyulladást okoz, tehát a behatolás helyén többnyire piros, akár ilyen gennyedéses folyamatot indít el, a helyi nyirokcsomók begyulladnak, és hogyha időben nem észleljük, akkor májat, vesét is megtámadhatja. Ennek speciális antibiotikus kezelése van, úgyhogy ezt is bízzuk szakemberre, általában infektológusok, tehát a fertőző betegségekkel foglalkozó szakemberek szokták ezt kezelni és megoldani. Tehát ez a négyféle következménye van. Vannak még más fajta, most már így a mediterrán országokból bejövő kullancsok, egyéb más, de rendkívül szórvány fertőzéseket is terjeszthetnek. Úgyhogy arra kell legjobban ügyelni, hogy kerüljük el a kullancsípést. Hogyha nem tudtuk elkerülni, ott van a kullancs, minél hamarabb távolítsuk el. Mondom, az imágó az akár 12 órán belül is fertőzhet. A nagyobb kifejlett ivarérett példányok azok akár 72 óráig is nyugalomban maradnak. Tehát ugye elég nagy a gyomruk, amíg felszívják, és nem indul meg a visszapumpálás. De minden esetre el kell távolítani. Annak nincs értelme, hogy most kullancsot így, jaj, kivettem a kullancsot, akkor nézzük meg, hogy van-e benne a Lyme baktérium, meg ilyesmi, mert semmit nem bizonyít. Lehet, hogy a kullancs hordozó volt, de én nem kaptam meg. Meg az is lehet, hogy a kullancsban nem tudják kimutatni, én meg mégis megkapom, mert már beoltott a Lyme korral. Tehát a kullancsot ilyen szempontból teljesen fölösleges hurcolgatni, vagy emlékszem rá, de egy kicsit ilyen humoros válasz annak, aki hoztam a kullancsot, vizsgáljuk meg. Miért? Beteg a kullancs? Hát szóval ennyire nincs értelme. Olyan szempontból lehet értelme, hogy vannak különböző kullancsfajták, de hát ez már azt mondom, hogy szinte ilyen akadémikus jelentőségű, hogy most akkor nézzük, hogy akkor milyen típusú kullancs okozhatta ezt, és akkor ha elhozták a kullancsot, akkor megnézzük, hogy ez, mert nagyon sok kullancsfaj van, hogy akkor ez most melyik kullancsfaj, és akkor ennek következtében azt mondom, hogy na ezen a területen ez a kullancs a gyakoribb. Az egyén szempontjából semmi jelentősége, a kullancs epidemiológia vagy kullancs járványtan szempontjából lehet jelentősége, de ennek van egy nagyon egyszerű formája, amikor kullancs járványtani felméréseket végeznek, amikor azt csinálják, hogy egy ilyen nagyobb textíliát végighúznak bizonyos anyaggal impregnálva, végighúznak az ajnövényzeten, És mivel a kullancs az ugye nem csak a meleget keresi, hanem a testünknek az illatát is, vagy hát a melegvérű állatok testének az illatát is érzékeli, ugye feromonszerű anyaggal, tehát ami ugye a testillatot jelenti, egy ilyen anyaggal átitatott textíliát húznak még a szépen lassan a földön, akkor a kullancs az úgy ráugrik, és akkor meg tudják nézni, hogy milyen típusú kullancsok vannak azon a környéken. Ahhoz nem kell megcsípetni magunkat egy kullancsal, hogy lássuk, hogy mi is volt itt valójában.
A védőoltás, ami a kullancs által terjesztett betegségek ellen van, az az összes betegség, amit most itt említettünk, védelmet nyújt, vagy valami kivételt képez?
Csak és kizárólag a kullancs enkefalitiszi vírus ellen hatásos. Tehát semmilyen más kórokozó ellen nem. Volt egy olyan próbálkozás, amikor az Egyesült Államokban kifejlesztettek egy lámkor elleni védőoltást, aztán kiderült, hogy nem elég hatékony, és egy csomó mellékhatása van. Most van egy olyan kísérlet, ami már állatkísérletekben eléggé, hogy is mondjam, hatékonynak tűnik, de hát még kell vagy 10 év, míg ebből igazán emberi oltóanyag lehet a lámkor ellen. Tehát itt ez nagyon alaposan egy ilyen évekre szóló immunitás jelentő védőoltásnak a kidolgozása azért az hosszú idő. Tehát ott még nem tartunk, hogy más ellen is tudjunk védőoltást adni, viszont tudjuk, a megelőzés a legfontosabb minden betegség esetén.
Éppen ezt akartam említeni, hogy akkor a fizikális megelőzés az nagyon így fontos, van. Megpróbáljuk őt kizárni a testünkön kívülre, de egyébként, ha már említettük ezeket a spréket, ruhára, bőrre fújható, megelőzésképpen használandó spréket, ajánlott-e akkor ezek használata?
Ezek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyeknek az illatát nem szereti a kullancs. De hát lehet, hogy nem annyira finnyás a kullancs, és akkor azt mondja, hogy mi zavar engem, hogy ennek most ilyen szaga van. Ott van a meleg, megyek, megteszem a dolgomat. Tehát nem annyira hatásosak, ugye szukú, meg nem tudom, mindenféle néven szúnyog, meg kullancs ellen. Szóval aki lemegy mondjuk a Tiszatóra, és éppen szúnyog invázió van, az ott fújhatja magát akármivel. Vannak szúnyogok, amelyek elkerülik, de lesz olyan, amelyik nem foglalkozik vele, hogy mivel kentem, vagy szúrtam be magam. Ott hát más technikát kell alkalmazni.
Ha már a nyári dolgokról van szó, szerintem érdemes megemlíteni azt is, hogy az UV-védelem mennyire fontos, és hogy a napégés milyen károkat tud okozni.
Hát ez egy elég bonyolult helyzet, mert ugye a lótaiban sugárzás az egy rendkívül fontos dolog a föld élő környezete számára is. Egyrészt van egy bizonyos fajta fertőtlenítő hatása, másrészt az ultraiban sugárnak a tartománya az, ami egy csomó élőlény számára hasznos, például a zöld növények számára, és ugye a klorofil termeléshez, egyebekhez is kell, tehát nem kizárható az ultraiban sugárzás, az a földi életnek a része. Azóta, mióta a civilizált világunk egy csomó vegyi anyagot bocsájt a környezetbe, gáznemű anyagokat, amelyek egészen magas régiókba felkerülhetnek a stratoszféráig, a föld légkörének az ultraibaj szűrő hatása néhány helyen meggyengült. Tehát áthatolnak az ultraibaj sugarak, azóta, mióta ez a felmelegedés, egyébként következménye is ennek, hogy nincs meg az a fajta napsugárvédelem a Földön, lassan kezdünk túlmelegedni a széndioxid kibocsátás miatt. A lényeg az, hogy sokkal durvább az ultraibaj sugárzás mennyisége, ami eléri a Föld felületét. És az ultraibaj sugárzás ellen úgy védekezik a szervezetünk, hogy védő pigmentet termel. Nem véletlen az, hogy mondjuk a trópusi országokban az emberek bőre sokkal sötétebb genetikusan, hiszen annak volt biológiai előnye, akinek sötétebb volt a bőre, hogy ne érje annyi ultraibaj sugárzás. Az északi népek, szőkék, fehérbőrűek, nekik erre nem volt annyira szükségük a népesség szaporodása során. Ez egy teljesen normális reakció. Szükség van az ultraibaj sugárzásra a szervezetünknek ahhoz, hogy a táplálékkal elfogyasztott D-vitamin előanyagokból hatékony D-vitamint képezzen, aminek szerepe van a csont felépítésben, az immunrendszeren keresztül, egy csomó minden működésben, a daganat elleni védekezésben is látjuk a szerepét. Tehát az ultraibaj sugárzásra szükségünk van. De nem mindegy, hogy milyen mértékben. Ugye a fehérbőrű embereknél az ultraibaj sugárzás hatására megindul egy védekező pigment termelés, amitől nyáron szépen lebarnulunk. Ugye manapság már divat lett a sápadt arcok között a barna bőrűség, ezért aztán különböző helyeken, akár mesterségesen előállított ultraibaj sugárzási környezetben is, úgy hívjuk, hogy szolárium, régen kvarclámpa, próbálták előállítani ezt a jelenséget. Na most ez tulajdonképpen egy gyulladásos reakcióval kezdődik, amitől kipirul a bőr. Ez egy ilyen, mondjam azt, hogy elsőfokú égés. Elsőfokú égés, amikor kipirul a bor, másodfokú égés, amikor már hólyagok is keletkeznek. Le lehet égni, nem a napmelegtől, hanem az ultraibaj sugárzástól olyan mértékben, hogy akár hólyagos hámló folyamat is elinduljon a bőrön. Ahhoz, hogy a bőrünk ne engedjen át több ultraibaj sugarat, ahhoz a bőrünkben levő pigmentképző sejtek, úgynevezett melanint képeznek, és ez a melanin, ez okozza a bőrünk barnaságát. Tehát ez véd minket. Na most, hogyha túl sokat ingereljük ultraibaj sugárral a bőrünket, akkor ez a melanin képződés, ez bevadulhat. És vannak olyan területei a bőrnek, ahol helyileg beindul egy nagyon nagy fokú melanin képződés, a sejtek felszaporodnak, az úgynevezett melanociták, és fék nélkül elkezdenek növekedni, és melanin termelni. Ezt úgy hívják, ezt a daganatos betegséget, hogy melanóma. És a melanóma egy rendkívül gonoszul viselkedő bőrbetegség, mert képes arra, hogy ezek a melanin sejtek, akár a vérkeringés útján, amelyek már megvadultak, már nincs kontroll alatt, nem kell hozzá napsugárzás, nem kell hozzá UV hatás, elkezdenek szaporodni, és eljutnak bárhova a szervezetünkben, úgynevezett áttétet képeznek. Nekem volt olyan paciensem, akinek a lábán volt egy melanóma, ő mezőgazdasági munkát folytatott nagyon sokáig, és gabona begyűjtéssel foglalkoztak, ahhoz, hogy a szoknyája ne legyen tele állandóan a búzának a fejével, meg ezekkel a kalászokkal, egyebekkel, ezért mindig fölhajtott szoknyával gyűjtötték a markot. Tehát, de hosszú ujjú ruhában, tehát tulajdonképpen a lábát érte nagyon sokszor az ultrahőbel sugárzás, és ott lett egy melanoma. Megműtötték, elég nagy területen, szerencsére épp mélyen az épp területben kivágták ezt a melanomát. Ez volt olyan 30-40-es éveiben, és amikor olyan 60-70 éves kora volt, egyszer csak idegrendszeri tünetei lettek, és megkerestük az okát, és kiderült, hogy a régi melanómából, amit már teljesen gyógyultnak tekintettünk, évtizedekkel később egy agyi áttét jelentkezett, és végül is ez okozta az ő vesztét. Tehát a melanóma meglehetősen gonosz. Oda kell figyelni rá, hogyha korán felfedezik, akkor ki tudják venni a bőrből, és vannak bizonyos fajta utókezelések, meg kontrollálni kell. Az esetek nagy részében, ha időben észrevettük a melanómát, akkor megmenekül az ember, tehát el lehet felejteni, hogy neki melanómája volt, de hát vannak ilyen kivételes esetek, mint az előbb mondtam, hogy évtizedekkel később egyszer csak beindult egy góc. Azt látjuk, hogy elsősorban a világos bőrű embereknél, de úgy látszik, hogy most már nem csak azoknál is, hogyha túl sok ultrahőbel sugárzás éri a bőrt, és különösen, ha a bőr leégéssel együtt járó folyamatok vannak, akkor ez a melanocitta rosszindulatú elfajulási hajlom, ez fokozódhat. Ezt elsősorban Ausztráliában figyelték meg, mert ugye Ausztrália őslakossága az olyan volt, amilyen, aztán egyszer csak angol gyarmatként, ezt börtönszigetként használták, és rengeteg fehérbőrű embert, íreket, angolokat, ugye tudjuk, hogy azok egy része ilyen vöröses hajú szeplősödése hajlamos ember, tehát nagyon sokat vittek oda, és gyakorlatilag ez a fehérebb bőrű populáció szaporodott el, és ugye Ausztrália az egy olyan ország, ahol tengerpart, hú de jó, szörfözünk, szenzációsak a hullámok, stb. Tehát rengeteget voltak kinn a napsütéses tengerparton, és ott így berobbant egyszerűen a melanoma. És akkor figyelték meg, hogy a fehérbőrű embereknél a túlzott napozás az alakítja ki ezeket a dolgokat. Nehéz észrevenni. Ezért, hogyha valakinek ilyen barnásodó szemölcsei vannak, vagy barna pöttyök, foltok jelennek meg, érdemes bőrgyógyásznak megmutatni. Az esetek 90%-ában jól felismerhető, hogy most ez egy sima barna szemölcs, vagy pedig egy melanómára hajlamos valami elváltozás. Ha melanómára van gyanú, akkor mindenképpen a műtéti megoldás, szövettani feldolgozás és utánkövetés.
És egyébként mi is sokat tehetünk, hogyha figyeljük magunkon az újonnan megjelenő, vagy már meglévő.
És pontosan ennek a megelőzésére, hogy ne érjen túlzottan nagy mértékű ultrahőbel sugárzás a melanocitákat, ezért a fényvédő napozó szereknek a használata javasolt. Hát régen emlékszem rá, hogy voltak ilyen 10-es faktor, 20-as faktor, hát most már az 50-eseknél tartunk. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy olyan bevonatot ad a bőrön, ami nem engedi át, vagy visszaveri az ultrahőbel sugárzást. Ez egy idő után lekopik, a verejtékkel feloldódik, odébb megy, különösen, hogyha valaki mondjuk be is mártózik a vízbe, meg kijön. Tehát, hogyha olyan parton vagyunk, vagy olyan medencek környékén, ahol azért vízbe is csobbanunk, ott lehet, hogy napjában akár többször is kell használni ezeket a magasabb fényvédő faktorokat. Minél fehérebb valakinek a bőre, annál veszélyeztetettebb, és minél inkább hajlamos a szemölcsképződésre, a pigmentált szemölcsök képződésre, annál nagyobb a kockázatú a fehérbőrűek körében.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, doktor úr.
Én is köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában folytattuk a beszélgetést dr. Herceg László egri házi orvossal a nyári időszakhoz köthető leggyakoribb megbetegedésekről. Adásunk a 2023. július 17-i műsor ismétlése volt. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta, technikus kollégám Tombos Péter, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.